A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, az ígéretért, amit mondtál, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te jelen vagy. És most azért könyörgünk, hogy valóban szentelj meg bennünket jelenléteddel, lelked által, tedd világossá egyértelmű üzenetedet, és adorunk, hogy ne csak a fülünkig jusson el, hanem egészen a szívünkig. Te azt ígérted, hogy az ajtó előtt állsz és zörgetsz, és azt ígérted, hogy ha valaki meghallja te hangodat, a te szavadat, és megnyitja az ajtót, ahhoz te bemész, vele vacsorálsz, közösséget válasz. Így kérünk, hogy zörges most szívünk ajtaján. Te láthatod, hogy ki hogyan jött el erre a mai alkalomra, kinek mi van a szívében, ki örömmel vagy éppen teherrel jött. Kérünk azért, hogy tekintetünket rá tudjuk most szegezni, és fülünket valóban szívünkkel együtt megnyitni, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szavadnak. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai estére kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében az 1., 2., valamint a 7. verstől a 29. versig a következőképpen. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérek, estére az egységről hallhattunk Efezus levele alapján. Az első este egység a szeretetben, aztán egység a lélekben, egység a hitben, a keresztségben, az egy testben, egység a misszióban. A mai alkalmunkon egység a látásban lesz a témánk, amikor kezembe vettem a szórólapot, láttam a témákat, és amikor elolvastam az igeszakaszt, akkor azonnal az jutott az eszembe, hogy milyen fontos az egység. Hogy milyen fontos az egység, hogy valamiben teljesen egyet legyenek a hívők, hiszen a Zsoltár írója is megfogalmazza, hogy Isten odaad áldást, ahol a testvérek egységben, ahol a testvérek egyetértésben vannak. Ennek az egységnek nagyon erős fundamentuma van. Ez nem egy unió, ez nem egy baráti társaság, ahol közös az érdeklődési kör, nem egy politikai erő, ahol érdekek kötnek össze. Egy hívő közösség attól lesz egységes, hogy az alapja, a fundamentuma Jézus Krisztus. Magam elé képzelem a tanítványi kört, ahol mindannyian más személyiségek, más és más gyengeségekkel és erősségekkel rendelkeznek, mindannyian másképpen szocializálódtak, más volt a hátterük, más volt a képzettségük, mások voltak az emberi tulajdonságaik, de azért tudta az Úr használni őket, mert mindezt félretéve Jézus Krisztusra építkeztek. Az egész életüket, szolgálatukat Jézus Krisztus határozta meg. Voltak ott is nehézségek, voltak félreértések, voltak nehézségek, látás és vélemény különbségek, de mindezeket háttérbe tették, és Jézus Krisztust helyezték előtérbe. És akkor oldódik fel minden különbség, és akkor lesz teljes egység, ha Jézus előtt térdet hajtunk. Ezt látom a házasságban is. Ha mindig a magam igazát szajkózom, abból nem lesz egység. De tapasztaltam, és újra megélhetjük feleségemmel, ha Jézus előtt térdet hajtunk, akkor ott hirtelen egység lesz. Krisztusban lesz egység. És akkor oldódik fel minden különbség, minden nézeteltérés. Nem a magunk igazságait hirdetjük, nem a magunk látásait erőltetjük a másikra, hanem ha engedjük, hogy Jézus nyerjen teret az életünkben, a szolgálatunkban, ott lesz egység. Jézusban feloldódik minden látás különbség. Ezért nem a magunk igazságait kell hirdetni, hanem azokat a bibliai igazságokat, amelyek évezredek óta rendíthetetlenül fennállnak. Isten szavának mindig igaza van. Mindegy, hogy milyen korban él az ember, mindegy, hogy milyen korszellem hat az emberre, Isten igazsága az mindig rendíthetetlen lesz. Az egyházakban, az emberekben, a lelkipásztorokban, a gyülekezeti tagokban mindig fognak csalódni, de Jézus Krisztusban nem. Egyedül ő rá érdemes tekinteni, és egyedül ő benne érdemes bízni. És a mai témánk iránymutatása és igény üzenete alapján arról szeretnék ma nektek beszélni, milyen a Krisztushoz méltó élet. Igénk olyan egyértelműen és olyan világosan fogalmaz. Tudjátok, azért is becsülöm Isten szavát, mert nem fogalmaz kétértelműen. Nem hagy kétségeket, hanem minden kétséget kizáróan világosan beszél. Na ez pont nem igaz az emberre, ez pont az ellenkezője igaz sajnos. Azt mondja, éljetek elhivatásotokhoz méltóan, azaz ahhoz, aki elhívott titeket, azaz éljetek Jézus Krisztushoz méltóan. Azt mondja egy másik helyen Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. A Szentírás világosan beszél arról, hogy milyen a Krisztushoz méltó élet. És arról is beszél, hogy milyen a Krisztus nélküli élet. Mind a kettőnek vannak látható jelei. Ha valaki Krisztushoz méltóan él, akkor olvashatjuk a második versben, itt a negyedik fejezet második versében, teljes alázatossággal és szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ha valaki Krisztus nélkül él, annak a látható jele az, amiről Pál apostol is beszél a 18. versben, amikor azt mondja, hogy elidegenedtek Istentől, az Istennek tetsző élettől megkeményedett a szívük. Még részletesebben fejti ki ezt Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, ott az 5. fejezetben, amikor arról beszél, a test cselekedetei azonban nyilvánvaló, mégpedig ezek, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Pál apostol egyértelművé akarja tenni, hogy az istentelen életnek ezek lesznek a látható jelei. Amiről az Efezusi Levél 5. fejezetében szintén egészen nyilvánvalóan beszél Pál apostol, azt olvashatjuk ott az 5. fejezetben, a 3.-4. versben, paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik. Pedig ezt látjuk, a Krisztus nélkül világban ezek a gyümölcsök tapasztalhatók. Pál apostol a 3. versben a pornája szót használja, azaz a pornó szót, ezt még mi magyarok is átvettük a görögből. Csak érdekesség, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György, a pornóiparból gazdagodott meg, és tesz tönkre női-férfi életeket, házasságukat, kapcsolatukat, és mindeközben ez az ember online jóslást is működtet. Ez mindig is látható volt, hogy a pornó, a szexualitás és az okkultizmus a szervesen összetartozott. És mennyi élet roppan ebbe bele ország és világszerte. Pál apostol arról is világosan beszél, hogy milyen az, amikor valaki Krisztussal él, hogy milyen jelei, milyen gyümölcsei vannak. Írja már említett 2. versben, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Vagy az 5. fejezet 9. versében a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Vagy a Galata 5.22-23-ban a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Érezzük, drága testvérek, a kettő közötti kontrasztot? Milyen a Krisztushoz méltó élet, és milyen a Krisztus nélküli élet? Pál apostol nem véletlenül választja ketté, azt mondja, nem élhettek úgy, mint a pogányok. És olyan döbbenetes, hogy ez a levél nem a pogány embereknek szól. Pál apostol ezt a levelet az efezusi gyülekezetnek írja, és ha szeretném aktualizálni, akkor Pál apostol eme levelét érthetjük, hogy a nyíregyházi gyülekezeteknek írja. Az evangélikusoknak, a reformátusoknak, a baptistáknak, a metodistáknak, a katolikusoknak, neked is, nekem is, mindannyiunknak. Pál apostol szeretne arra rámutatni, hogy kedves gyülekezeti, nem élhettek úgy, mint a pogány népek. Nem élhettek úgy. Ott kell, hogy legyen a ti életetekben egy választó vonal, és ezért beszél Pál apostol a 22. versben, vessétek el a régi szerinti óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. És drága testvére, ki kell mondani, hogy mi így születünk. Így jövünk erre a világra. Istentől elszakadva, Istentől elidegenedve, mindannyian, és mindannyian így jövünk ebbe a világba, Istentől elszakadt állapotba, és azt mondja Pál apostol folytatva, hogy újuljatok meg lelketekben, öltsétek fel az új embert. Pál apostol nagyon határozottan beszél arról, hogy kell, hogy legyen az ember életében egy pont, kell, hogy legyen az ember életében egy mérföldkő, ami elválasztja az ót és az újat. Egy olyan pont, ami a Szentírás, amit a Szentírás egyértelműen megnevez, a metanoia szót használja, a megtérés, a hitrejutás. Kell, hogy legyen az ember életében egy páli fordulat, egy ponthoz kötve, hogy én elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról. Pál apostol ezt egy gyülekezetnek mondja, de mondhatjuk a saját magunk személyes életében, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről az én életemben. Hogy innentől kezdve ő az első. Mindent neki rendelek alá. Mindent. Még akkor is, hogyha a világ mást mond. Még akkor is, hogyha a világ más diktál. Még akkor is, hogyha olyan erős korszellem hat ránk, akkor is azt mondom, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról. Ezért írja a Pál apostol, hogy vessétek le az óembert. Vessétek le azokat a dolgokat, melyek Istennek nem tetszenek. És amikor arról beszél az ige, hogy milyen a test cselekedetei és milyen a lélek gyümölcsei, akkor arról kell beszélni, hogy milyen jele van annak, hogy valaki Krisztushoz méltóan él, vagy Krisztus nélkül él. És higgyétek el, azért ábrándultak ki nagyon sokan az egyházból, mert nem hitelesek a keresztény emberek. De el szoktam mondani, hogy én nem azon botránkozom meg, hogy mi megy a világban. Azt tudjuk. A Krisztus nélküli élet, az látjuk. Az megmutatkozik a világban. Inkább azon rendülök meg, hogy mi van az egyházban. Ez sokkal megrendítőbb. Hogy mit engednek meg maguknak keresztény emberek. Hogy vannak, akik nem tartják magukat a Krisztushoz, de azt mondják, hogy ők hívők. Hisznek névlegesen Jézus Krisztusban, de igazából az életük nem olyan, és ezért Pál apostol beszél nagyon komolyan erről, azt mondja, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, ha haragoztok is, ne vétkezzetek a nap, le ne menjen a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, ha szükséges építésre, hogy áldást hozzon azok számára, akik hallják. Értitek, drága testvérek, az, ha valaki hisz, ha valaki Jézus Krisztusban hisz, annak ilyen jelei vannak. Akik nem lopnak, akik nem csalnak, akik nem hazudnak, nem paráználkodnak, nem pletykálnak, nem rosszindulatúak, nem éreznek gyűlöletet a szívükbe, és lehetne sorolni. Akik hisznek, akik komolyan veszik Jézus Krisztus nevét, azoknak a gyümölcsei azok, amiről Pál apostol is ír a Galatákhoz írott levélben. Csupa szeretet, jóság, szelídség, türelem, öröm, békesség. És tudjátok, a hívő embert erről lehet megismerni. És ezért káromolják olyan sokan az Istennek a nevét a pogányok között, mert azok, akik azt mondják, hogy hisznek, azoknak az életükön nem látszik. Nem látszik. Nekem olyan döbbenetes volt az a felismerés Dávidnak, amikor elbukott Betsávéval, és Nátánt küldi hozzá az Úr, hogy leleplezze bűneit. Isten olyan megrendítő mondatot mond Dávidnak, ezt olvassuk Sámuel második könyvében, mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. Hány hívő ember ad okot Isten gyalázására az életében? Hány és hány ember? Végig gondoltuk, hogy a Krisztushoz méltó életbe ezek nem férnek bele? Nem férnek bele? Olyan szomorú, amikor a hívő emberek is feszegetik a határokat. Belefér, nem fér? Szoktak jönni fiatalok hozzám, és megkérdezik, hogy lelkész úr, ez még belefér? És nagyon egyszerű tanácsot szoktam nekik mondani, amit én is hallottam. Annyi fér bele, hogy elférjen közötted és közötte egy Biblia. És akkor ez egyszerű. És akkor nem a határokat kell feszegetni. A Krisztusban kapott új élet ne adjon okot Isten gyalázására. És hányszor hiteltelenítettük az Istennek a nevét? hányszor káromolták miattunk az Isten nevét, hogy ez keresztény, ez hívő ember, akkor inkább nem vagyok ilyen. Hányszor hallottuk ezt? Amikor egy-egy beszélgetés folyamán azt mondták, hogy azért nem akarok keresztény lenni, persze ebben van egy kifogás is egyébként. Azért nem akarok keresztény lenni, mert XY kijön a templomból, hogy milyen vallásos áhítattal ül ott a templomban, és egyébként hazamegy és veri a feleségét, és iszik, és tajtékzik, és lehetne sorolni. Egyszer hallottam egy történetet egy kárpátaljai lelkészről, aki minden héten szombaton délben elment a kocsmába, és hulla részegre itta magát, és a gondok zárás előtt fél órával mentett talicskával, hogy hazavigye. Kommunisták azt mondták egyébként, ez abban az időben játszódott, amikor a kommunista diktatúra volt. Kommunisták azt mondták, hogy ezt az embert nem kell elvinni, mert úgysem építi az Isten országát. Csak a komoly hívő igehirdetőket vitték el, az ilyeneket nem. Vagy egy másik történet jut eszembe, amit szintén hallottam egy igehirdetésben, és úgy megragadott. Volt egy gyermek, aki az Isten tisztelet végén, amikor ment kezet fogni a lelkésszel, mentek kezet fogni a lelkésszel, akkor ott volt ez a kisgyermek is, és azt mondta a lelkésznek a kijáratnál, hogy lelkész bácsi, tudja, nekem két nagyapám van. A lelkész mondta, hogy persze kisja, mindenkinek két nagyapja van. De nem úgy válaszolta a fiúcska. Az egyik ott volt minden Isten tiszteleten, áhítattal hallgatta a prédikációt, részt vett az alkalmakon. A másik nagyapja pedig az Isten tisztelet után lement a pincébe, majd négy kézláb jött fel és üvöltött a feleségével, a nagymamámmal. És látjátok, testvérek, ez a baj. Ez a baj. Amikor ilyen jele van annak, hogy mi gyülekezetbe járunk, meg ilyen látható jele van a lelkipásztori életünknek, és erről őszintén kell beszélni. Hogyan láthatom a krisztusi életemet? Mert Krisztus látni és láttatni. Néhány éve volt egy lelkigondozói beszélgetésem egy fiatal emberrel, és ez a fiatal ember hétről hétre nagyon sok alkalommal jött hozzám, és az egyik alkalommal azt mondta, hogy én úgy irigyellek téged. Úgy szeretnék én is olyan életet élni, amilyen a te életed. És aztán mondtam neki, hogy neked nem az az élet tetszik, ami az enyém, hanem neked az az élet vonzó, amit Krisztusban látsz. Mert az én Krisztus nélküli életem az ugyanolyan, mint a tied. Ugyanolyan. De te, amire felfigyeltél, és mondtam neki, amire te felfigyeltél, az a bennem élő Jézus Krisztus. És ő lett vonzóvá számodra. Hogy ő kell neked. És ő megadja azt az életet. És ő a vonzó. Amiről Pál apostol ír, azt mondja a Galatákhoz írott levélben, többé tehát nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Vagy egy másik helyen, a Krisztus arca ábrázolódjék ki rajtatok. Ő lesz vonzó az emberek számára. Rajtam is bennem nincsen semmi vonzó. Semmi vonzó nincsen rajtam is bennem. Az a krisztusi élet, amit láttatunk, az teljesen más, mint amit ebben a világban tapasztalunk. Akiben Krisztus él, az oda tartja a másik arcát is például. Akiben Krisztus él, az tudja azt is szeretni, aki egyébként gyűlöli őt. Akiben Krisztus él, az az ellenségét is tudja szeretni, az ellenségért is tud imádkozni, az nem tesz keresztbe a másiknak, az nem rosszat mond a másikról, annak a szájából nem jön ki bomlasztó beszéd, gondoljunk itt a negyedik fejezetre az Efezusi levélből, hanem mindent a javára magyaráz. Jakab levelének harmadik fejezetében, érdemes azt elolvasni, azt írja Jakab, aki meg tudja zabolázni a nyelvét, az tökéletes ember. Fú, de vágyom erre. És talán lehet, hogy te is vágysz erre. És szeretnél tökéletes lenni. És én is vágyom erre. De jó lenne akkor szólni, amikor az építő. De jó lenne felismerni azokat a helyzeteket, azokat a pillanatokat, amikor tudom, hogy mikor kell szólnom, és mikor kell csendben maradnom. Talán már vannak, akik hallották tőlem, de jó ezeket ismételni. Az idétlen szó. Talán nem biztos, hogy tudjuk a gyökerét. Az idétlen szó, azt tudjuk, hogy valakire mondjuk, hogy idétlen, mert idétlenségeket beszél, vagy idétlenségeket tesz. Az idétlen szó az az időtlenből van. De rossz időben rosszul mond dolgokat, vagy rosszul cselekszik. Nem a megfelelő időben. És ezért idétlenné válik az ember. Milyen jó lenne azokat a pillanatokat bölcsen átélni és megtapasztalni, hogy ha kell, akkor szólok, ha kell, akkor csendben maradok. Akiben Krisztus él, az így fog élni, nem idétlenül. És ez vonzó lesz mások számára. Mert annak jó gyümölcsei lesznek. Csak a Krisztusban kapott új életnek vannak jó, látható jelei. Az meg már nem én vagyok, hanem a bennem munkálkodó Jézus Krisztus. És a hívő közösségnek látni és láttatni kell Jézus Krisztust. És ez kovácsolja őket egységbe. És ezért a mai témánknak egységben látni. Látni és láttatni. Látni Jézust. Látni azt, aki egyébként odaáldozta az életét. Azt a Jézust látni, meglátni, és azt gondolom, hogy még a sorrend is fontos. Megláttad Jézust? Mert ha megláttad, akkor fogod tudni láttatni. Az nem fogja láttatni Jézust, aki nem látta meg. És akkor, amikor egységről beszélünk, akkor arról kell beszélni, hogy ebben lehet egység. Megláttuk-e Jézust? Megláttuk-e az értünk megfeszített Jézust, aki ott volt a Golgotai kereszten? Mert ha megláttuk, akkor fogjuk tudni láttatni az értünk is meghalt és feltámadott Jézust. És akkor meg már teljesen mindegy, hogy valaki evangélikus, református, baptista, vagy metodista, vagy katolikus. A Krisztusban élő ember látja és láttatja Krisztust. Látja, megismeri, láttatja és megéli. Ennek pedig aztán látható jelei vannak a hívő életében. Drága testvérem, láttad Jézust már? Megismerted már Jézust? Mert akkor tudod láttatni, és akkor tudod megélni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért. Én köszönöm, hogy újra és újra szembesítesz, figyelmeztetsz, intesz. Hálás a szívem azért, hogy a te szeretetedből fakad az intés, a figyelmeztetés, a szembesítés. És köszönöm, Uram, hogy újra és újra rámutatsz arra az én életemben, és hányszor hoztam szégyent a te nevedre. Pedig tudják, hogy lelkipásztor vagyok, tudják, hogy a tied vagyok, és mégis hányszor hoztam gyalázatot a te drága és szent nevedre. És kérlek, bocsáss meg nekem. Uram, kérlek azért, hogy úgy tudjalak téged láttatni az életemmel, a szavaimmal, hogy az vonzó lehessen mások számára. Kérünk azért, hogy te kovácsolj egységet a hívők között. És legyen intő beszéd az, amit Pál apostol mond, hogy nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Legyen intő beszéd mindannyiunk számára, hívők számára itt Nyíregyházán, felekezettől függetlenül. Intő beszéd, hogy nem élhetünk úgy, ahogy a világ él, ahogy a pogányok élnek. Hanem legyen egy nagyon komoly elválasztás, legyen egy nagyon komoly választóvonal, és Urunk, mi szeretnénk hozzád méltóan élni. Szeretnénk téged láttatni, szeretnénk téged megismertetni emberekkel, te hozzád vezetni embereket, oda szeretni a keresztövébe. Urunk, add, hogy így láthassunk és láttassunk téged. Amen. Amen.